3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyarok több mint fele fél a daganatos megbetegedéstől, mégiscsak minden ötödik megkérdezett tesz meg minden tőle telhetőt a megelőzés érdekében. Összegezték egy kerekasztal beszélgetésen az Afidea Magyarország által készített országos reprezentatív kutatás eredményét. Az esemény szervezőinek közleménye szerint a felmérés lesújtó képet ad a magyarok rákprevenciós attitűdjéről, és részben magyarázza, hogy miért vagyunk világelsők számos daganatos megbetegedésben. Elkeserítő eredménye a kutatásnak, hogy rákszűrő vizsgálatokra a lakosság majdnem fele, 49%-a egyáltalán nem jár, emelték ki. A kutatásból kiderül, hogy a legalább néhány évente szűrésre járók többsége maximum 25 ezer forintot, 14%-uk 25-50 ezer forintot költ a vizsgálatokra, a diplomások áldoznak a legtöbb pénzt erre. A szűrővizsgálatok országszerte elérhetőek az állami intézményekben, vagyis aki akar, az anyagi lehetőségektől függetlenül el tud menni ezekre a vizsgálatokra, idézték a közleményben Farcándi Enikőt, az Afidea Magyarország onkológusát. Tüdőszűrés 40 éves kortól évente javasolt, melanoma szűrésre 30 éves kor fölött évente ajánlott járni, a nőknek a mammográfiai vizsgálat 45 és 65 éves kor között két évente, a méhnyakrák szűrés 21 éves kortól 3 évente ajánlott. A férfiaknak 50 éves koruk fölött a rendszeres prosztata vizsgálat és a vastagbeldaganat szűrése javasolt. A Mercedes jelenleg zajló beruházásai nyomán Magyarország legnagyobb kapacitással bíró autógyára jön létre, tovább erősödik a magyar gazdaság, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk a világgazdaság új korszakának nyertesei közé tartozzon, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Stuttgartban. A tárca vezető a Mercedes vezetőivel folytatott egyeztetéseket követően arról számolt be, hogy erre a tárgyalásra olyan időszakban került sor, amely alapvetően meghatározza az autóipar jövőjét. A szektor ugyanis forradalmi átalakuláson megy keresztül, s mostanra gyakorlatilag csupán az elektromos átállás sebessége a kérdés. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a Mercedes a világ autóiparának egyik legfontosabb vállalata, a globális elektromos átállás egyik éllovasa és a magyar gazdasági növekedés egyik záloga, amely jelenleg is 600 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat hazánkban. Tájékoztatása szerint így jelentősen nőni fog az elektromos autógyártási kapacitás Kecskeméten. Ezek a fejlesztések ráadásul azt fogják eredményezni, hogy a Mercedes 8-9 ezer főre fogja emelni a magyarországi munkavállalói számát. Ma kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló 22 óra 50 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Ekkor fordul meg a nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a ráktérítőig tartott, ahol csütörtökön dől el. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, elindul a baktérítő felé, ahová fél éves vándorlás után télen érkezik majd meg. A nyári napforduló alkalmával a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, így az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. Bolygunk ebben az időszakban van legtávolabb csillagunktól, még a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. Emlékeztettek, hogy a nyári napforduló összefor Szent Iván napjával, illetve éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Ennek oka a Föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, melynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximumának időpontja. Szerdán kezdődött és vasárnap ér véget a 19. Magyar Táncfesztivál Győrben. Az eseményen a különféle táncprodukciók mellett fotókiállítás és gyermekműsorok is várják a látogatókat. Többek között a Bozsik Ivett Társulat, a Transdance, a Duda Éva Társulat is színpadra lép. A néptánc jelenlétét az idei fesztiválon a Magyar Állami Népi Együttes mellett a Magyar Nemzeti Tánc Együttes előadása is erősíti. A házigazda Győri Balett három bemutatót időzített a fesztiválra. Az esemény záró napján, június 23-án a gyermekeknek a Győri Balett stúdiójában mutatják be, Belekei László koreográfiájában a Kockásfülű Nyúl születésnapi történetét. A fesztiválon emellett fotókiállítás, ingyenes szabadtéri programok, valamint koncertek várják a közönséget.
Az időjárásról.
Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Kisebb koncentrációban szaharai por is lehet felettünk. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 26 és 36 fok között alakul. Az északkeleti és északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy jön a hang a szájból, lehet ezért lett nekem eltéve egy a kitalájból. Mondom, 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 hallgatsz, 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 sebes a könyv, de mégsem fáj, úgy, mint a tapaszt. Lerántani mind dolgokról a lepet, de egyedül vagy, és senki nem keresett. Szép az élet, de mégiscsak nézed, hogy egy kis lakásból hogy lesz egy élet. Kisöpörtem mindent, egy bokor alól előbújsz fenn a hegykerincen. Te ártatlan vagy, én tetteled bűnössé, miattam váltál idegenné hűvössé. Jól van, jól van, jól van, most már hagylak, 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 nem tehetlek el igazán, csak belül magamnak zárlak el. Féltettebb kincset, ha mégis mennél, adj itt egy hajdincset. Szép az élet, nézhetnéni együtt, ahogy a nap a horizontra ráfeküdt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az Orosházi Református iskolába látogatunk el, hogy megismerhessük az iskola diákrádiósait, akik a közelmúltban harmadik helyezést értek el a Diák Újságíró Egyesület országos médiapályázatán.
Például nagyon sok olyan emberrel találkozhattunk, akivel mondjuk eddig nem volt lehetőségünk, és nagyon sok új élményben volt részünk, mint például most ebben az interjúban is szerepelni.
Beszélgetünk majd a rádiószakkör vezetőjével, Bogdánfi Szőke Anett tanárnővel is.
Végül azok maradtak, akik képesek arra, hogy önállóan ilyen szép produktumokat helyezzenek az asztalra.
Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk!
Vízfakad, sosem leszünk így szomorú.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Harmadik helyezést értek el az Orosházi Református Iskola diák rádiósai a Diák Újságíró Egyesület országos média pályázatán. A 4., 5. és 6. osztályos tanulók azt mondják, szeretnek interjúkat készíteni, műsort szerkeszteni, és akár azt is el tudják képzelni, hogy felnőttként is a médiában dolgozzanak majd. Tavaly a diáklapjukkal értek el ugyanezen a pályázaton 2. helyezést. A diátadó után Budapestről hazafelé tartva álmodták meg, hogy egy rádiót is indít az iskolájukban. Ismerik meg az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola diák médiásait. Az interjú közben pedig részleteket hallhatnak majd az iskola rádiójuk műsoraiból.
Bogdán Filóti vagyok és 4.
Sándorlia Trinity, 5.
Magony Lívia és 5. vagyok.
Rozsány Zsófinak hívnak és 5. vagyok.
Asztalos Malinak hívnak és 5. vagyok.
Kis Angelika vagyok és 6.
Refi Rádió, szint viszünk a mindennapokba!
Áldás békesség, sziasztok! Ez itt a Refi Rádió.
Aki minket hallgat, biztosan nem fog unatkozni.
És ami közös mindannyiótokban, hogy az Orosházi Református Iskola rádió szakkörére jártok, ti szerkesztitek az iskola rádió műsorát, és a beszélgetésünk apropója, hogy a Diák Újságíró Egyesület idei országos média pályázatán egy 3. helyezést hoztatok el az egyik műsorotokkal. Ennek apropóján beszélgetünk most. De mielőtt a díjról meg a díjazott műsorról beszélünk, ugorjunk vissza egy picit időben, hogy egyáltalán hogyan lett iskola rádió, mert az előzetes beszélgetésben azt tudtam meg rólatok, hogy ezt tulajdonképpen ti kezdeményeztétek. Hogy és miért szeretetek volna iskola rádiót indítani?
Hát igazából ez úgy kezdődött, hogy már volt egy iskola újságunk, amivel ugyanúgy bejutottunk a Diák Újságíró Egyesület fesztiváljára, és amikor hazajöttünk és közben beszélgettünk erről az egészről, egyik csapattagunk azt mondta, hogy miért ne legyen akkor rádió is, és azon az apropón elkezdtünk agyalni, hogy hogy legyen, mint legyen, mi legyen a neve, és igazából így alakult meg.
Mert hogy ezen az tavalyi fesztiválon, ami egy díjátadó is volt, azért is voltatok ott, mert az iskola újsággal egyébként 2. helyet értetek el. Ott meghallottátok, hogy lehet rádiós kategóriában is díjat nyerni, és ez motiváció volt az indulásban?
Igazából ez volt a fő.
És először mindig titokban tartottuk, meg volt kódnevünk hozzá, hogy senki ne tudja meg, majd csak amikor elsőnek előadjuk.
Mi volt a kódnév?
5900. Azért 5900, mert ugye Orosházának ez az irányító száma, és hát ez jutott úgymond eszünkbe.
És hogyan fogadta a tanárotok, aki elárulom a hallgatóknak, hogy itt van közöttünk, majd őt is megszólítjuk, de most hagyjuk a diákrádiósokat először érvényesülni. Szóval hogyan fogadta a tanárnő, vagy az iskola azt, hogy na még egy iskola rádiót is szeretnétek elindítani, hogyan emlékeztek erre vissza?
Amikor lement az első iskola rádió első órában, akkor pont matematika dolgozatot írtunk, és a tanárnő nem annyira örült nekem matematika órán, elejével el kellett venni az időt.
Mert hogyan működik az iskola rádió, ezt meséljétek el? Tehát nem
szünetekben szól, hanem hogyan?
Órák elején kb. Úgy 10 perc, mert a szünetekben úgyse hallanának semmit belőle.
És milyen gyakran van ilyen műsor?
Hónaponta egyszer szoktuk tudni elkészíteni, mivel egy héten csak egyszer van óránk, és az is csak 45 perces.
Csak? Jó lenne, ha több lenne?
Igen. Igen.
Ha ugorjak vissza, az első műsor elé, matematika dolgozat, oké. De hogy amikor ti felvetettétek az 5900 kód nevű projekt ötletet, akkor mi volt a reakció?
Hát igazából elmondtuk Anett néninek, és hát azt mondta, hogy szerinte nagyon jó ötlet, és elkezdtünk rajta dolgozni.
Mennyire van átfedés a rádió, meg az újság között? Van nagyon szép impresszum az újságotokban, ez nagyon tetszett, amikor átnéztem, hogy fotóval együtt ott van a nevetek, és hogy újságírók vagytok, fotósok vagytok, ki, akár mind a kettő. Szóval mennyire van átfedés az újság szerkesztősége és a rádió szerkesztősége között?
Igazából a régi, tehát az első évi újság szerkesztősége az, aki elkezdte a rádiót, viszont az újsághoz új tagok is csatlakoztak, tehát az nagyobb szerkesztőséggel működik.
A rádió 5 taggal vagy 6-tal rendelkezik, de a újság az 15. De a rádióban nem szeretnénk olyan sok embert, hogy ne legyen mindig zsúfoltság.
Hogyan készül egy műsor a rádióban? Ugye a még ne a díjazottról beszéljünk, csak egy példaként mondom, hogy az a Magyar Kultúra Napjára készült összeállítás volt. Hogyan döntitek el, hogy mi legyen a téma? Hogyan teszitek össze, hogy az abban mi szerepeljen?
Hát ugye általában, hogyha valakinek van valami nagyon jó ötlete, akkor először megkérdezi a tanárunkat, és hogyha ő rá bólint, és ez nagy esetben így szokott lenni, akkor ugye már el is kezdünk ötletelni, interjú alanyokat szerzünk hozzá.
Minden hónapban van világnapok, ami ahhoz a hónaphoz kapcsolódik, és általában meg szoktuk kérdezni az angol lektorokat. Mindenki egy interjút készített, vagy olvashat fel.
És neked mi a kedvenced, amit te készítettél, mondjuk, akivel te beszélhettél?
A csillagcsapat, az osztálytársaim alapítottak egy csillagcsapatot, és velük csináltam interjút.
Áruld el a mi hallgatóinak, hogy mi az a csillagcsapat?
Az udvaron szokták vezetni, könyvekből tanulgatnak benne, sokan csatlakoznak hozzájuk, tanulmányozzák a csillagokat és az univerzumot.
Visszaugorva, hogy hogy néz ki egy műsor, tehát van benne esetleg interjú, a Magyar Kultúra Napja az egy téma köré csoportosult, mi van még egy ilyen műsorban általában?
Vicceket szoktunk keresni, tanárokkal szoktunk interjúkat, illetve a gyerekekkel is szoktunk interjúkat csinálni.
Ugye ez attól is függ, hogy milyen interjúkat csinálunk, hogy milyen évszak van. Ugye most felvételiztek tőlünk a 8-os diákok, és velük is csináltunk egy interjút, hogy hogy sikerült nekik, és hogy hol szeretnének tovább tanulni.
Mindig van egy beköszönés, elköszönés, felsoroljuk, hogy kik szerepeltek benne, és az interjúk alatt általában szokott lenni aláfestőzene.
Mondjuk szoktak lenni viccek, és az alatt, hogy elhangzik egy vicc, szokott lenni nevetés, hogy jobban nevessenek a diákok.
Általában, amikor ilyen nevetésbe rakunk, akkor nem is a viccen nevetnek, hanem a nevetésen.
Mi az, ami nektek a rádiózáson belül kedves? Tehát mondjuk interjút készíteni, egy ilyen jegyzetszerű anyagot elkészíteni, vagy vicceket válogatni és szerkeszteni, vagy timecode-olni a vágáshoz, vagy az effektekkel bíbelődni. Szóval olyan sok minden van egy rádió műsoron belül. Van, ami már úgy kezd kikristályosodni, hogy ki mit szeret jobban?
Hát én interjút készíteni nagyon szeretek, mert nagyon sok kulisszatitkot lehet megtudni a tanárokról és a diákokról is.
És azok benne maradhatnak az interjúban?
Hát általában igen.
Nekem is az interjúk a kedvenceim, mivel rengeteg dolgot tudhatunk meg a tanárokról, és általában nagyon érdekes témákról szoktunk beszélgetni.
És szívesen válaszolnak a tanárok egyébként?
Hát attól függ, mennyire kulisszatitkokat kérdezünk tőlük.
Nekem is az interjúk nagyon tetszenek, amiket csinálunk, illetve a világnapok, mert amúgy nagyon jó megtudni, hogy ilyen világnapok is léteznek, és nagyon jó visszahallani a rádióba a saját hangunkat. Nekem a felolvasott dolgok a kedvenceim, mondjuk a világnapok, vagy a viccek, de az angol interjúkat, amit a lektorokkal csinálunk, azt is nagyon szeretem.
Meséltek már ezekről a lektorokról, mert többen is említettétek, és még az iskola újságban is láttam őket. Nagyon jó fejek lehetnek.
Van Oscar, ő kosár tanít, régebben pedig angol lektort. Az angol lektori óra az olyan, hogy csak angolul beszél velünk. Ő angol származású is. Van Shiva,
ő is angol lektori órát tanít, és Gyuli, aki szintén ilyen órákat, pluszban francia szakköröket.
És az interjúk angolul történnek, vagy magyarul történnek?
Angolul történnek, mert nem bírnak magyarul beszélni, csak pár szót. Mondjuk az Oscar interjúban volt olyan, hogy kérdeztük tőle, hogy mi a kedvenc magyar szava, és mondott egy csomót.
De akkor tulajdonképpen itt a riporteri feladat is nehéz volt, hogy az interjút ezek szerint angolul kellett elkészíteni. Ez nem jelentett problémát?
Nem annyira, mert két anyanyelvű általános iskola vagyunk.
A két anyanyelvűség mellett ez egy református iskola, és ez valahogy megjelenik a műsorban? És az újságban?
Hát igen, meg szokott jelenni, de nem mindig, de próbáljuk úgy belecsempézni a dolgokat, és most is, amit vittünk a duóira, abba is volt, és több újságban is, és rádióban is benne volt.
Igazából bibliai érdekességeket volt eddig benne, meg az iskola lelkészekkel, és szoktunk beszélgetni.
Megmutatom neked, milyen sokszínű a magyar kultúra. Talán egy belga számmal lenne a legjobb kezdeni.
Magyar rapper ne viseljen baseball sapkát, mely eltakarja szép magyar homlokát. Magyar rapper viseljen darutollas föveget, magyar nyelven szavaljon szép magyar szöveget. Legényed, van nekünk tisza sportcipő, nyugati márkát hordja, csak a nyugati rapper. Ha te aztat mondod gangsta, én aztat mondom betyár, de a betyár helyett aztat is mondhattam volna, hogy zsivány. Zsíros hajú suhancó, majmolják az obszínusás rapper. A tévé untja a nyugati szennyet, szép magyar hazánkról rap dalok miért nem születtek?
Hallottad, betyárok, darutollas föveg. Szereted a magyar népmeséget? Ennyi csoda is varázslat csak nálunk van. A hétmérföldes csizmától, a vasorú banyán át, a csillagszemű juhászig minden van benne. És milyen sokat tanulhatunk belőlük? Például, hogy jó tetteibe jót várj, vagy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra. De a későbbi klasszikus mesék is a magyar mesekultúra részei.
Néha légbolond, egy kicsikét eredt, úgy a szürke gond kerül az ég.
A napa valami báj, hogyha kacag a máj.
Szányalag ez, mint a kacsamadár.
Légy vidám magány, akár egy srác, fújj meg a tülköt, rombi.
A Mézga család, nagyon imádtam. Hányszor mondta anyukám apukámnak viccesen, amikor valamit elrontott az öreg, hogy miért nem a Hufnagel Pistihez mentem feleségül?
Hát igen, ez a mondat is szállóigévé vált.
És akkor beszéljünk a díjazott anyagról. Hogyan született meg ez a Magyar Kultúra Napi dolog? Hogyan találtátok ki?
Igazából, amikor magyar kultúráról beszélünk, sok embernek az az uncsi, esetleg nem is olyan jó irodalom versek jutnak eszébe, és ezzel megpróbáltunk arra is rávilágítani, hogy a magyar kultúra nem feltétlen csak azokból az uncsi művekből áll, hanem hozzátartozik a sport is, és igazából, hogy a kultúra mi vagyunk, mi alkotjuk.
Egyébként mit gondoltok a rádiózásról, meg az újságírásról? A ti korosztályotok, általános iskolásoknak ez mennyire izgi? Nektek az, hiszen itt vagytok a szakkörön, de hogy a kortársaitok hallgatnak-e, szívesen meghallgatják-e a ti műsorotokat, elolvassák-e a cikkeiteket, van-e visszajelzés, vagy egyáltalán más médiatermékeket láttok-e, hogy fogyaszt a veletek egykorú osztálytársaitok?
Hát igazából az újságot nagyon szeretik, szokták olvasni. Páran nem mindig a legjobbat mondják, például olyanok is, akik már jártak, de minket az nem nagyon érdekel, hanem csak a pozitív visszajelzés. A rádiókat is nagyon szeretik, igazából szoktunk bele pár vicces zenét és effektet rakni, és akkor táncolni, és röhögni szoktak.
De úgy röhögni, hogy élvezik ezt a vicces zenei dolgot, és nem kinevetnek benneteket, ha jól értem.
Nem minket nevetnek ki, hanem a zenén.
Élvezik a műsort.
Igen, igazából egymáson, ahogy táncolnak, meg ilyenek.
Az újság, amikor először az első héten megjelenik, mindenki veszekedik rajta, hogy ki legyen, és volt már, amikor elveszett belőle egy oldal, hogy nem tudtuk, hogy kinél van, kinek a padjába, vagy hol lehet. Amikor rádió megy, akkor vannak, akik szoktak beszélgetni, fiúk, és akkor a lányok meg csitítgatják őket, és szeretnék hallani a rádiót.
Ez az iskola újságra vonatkozik főleg. Például volt olyan, hogy egyik szégyellősebb osztálytársammal csináltunk interjút, aki annyira nem szerette volna, hogy lássák a többiek ezt a cikket, tehát elég durva kergetőzés alakult ki a teremben, de ebből nem lett nagyobb probléma.
Mert hogy egy példány van egy osztályban, és azt a példányt próbálta, hogy mondjam, eldugni a többiek elől?
Igen.
És milyen érzés, amikor halljátok magatokat?
Az első rádióban a saját hangomat is alig ismertem fel, és amikor mondtuk a neveket, akkor azt hitte az egyik barátném, hogy egy másik Bogdán Filotti van az iskolában.
Ti miért szeretitek csinálni ezt? Akár a rádiót, akár az újságot. Miért érdekel egy negyedik, ötödik, hatodikos diákot, hogy újságot írjon, rádióműsort szerkesszen?
Mert ki tudjuk élni benne a kreativitásunkat, és tényleg mindent le tudunk írni benne, amit szeretnénk, és ki tudjuk fejezni önmagunkat is ezzel.
Nagy büszkeség nekünk, hogy itt lehetünk, mert nagyon sok munkát beletettünk ebbe az egészbe, és nagyon szeretjük visszaolvasni, visszahallgatni az egészet.
Én például nagyon szeretek fogalmazni, szerintem a magyarnak az egy nagyon jó része, és ugye az újságírás az erről szól.
Például nagyon sok olyan emberrel találkozhattunk, akivel mondjuk eddig nem volt lehetőségünk, és nagyon sok új élményben volt részünk, mint például most ebben az interjúban is szerepelni.
Úgy kerültem ide, hogy az osztálytársaim ugye jártak erre a szakkörre, és napköziben voltunk, és én nem tudtam, hogy kivel legyek, ameddig ők szakkörön vannak, és akkor megkérdeztük a tanárnőt, hogy én jöhetek-e. És így kerültem igazából ide, és én nagyon szeretek idejárni, nagyon szeretek fogalmazni, és szerintem még egy csomó ideig ide fogok járni.
Én igazából úgy kerültem ide, hogy a tanárnő azt mondta, hogy esetleg egy fogalmazás versenyre menjek-e, és ugye azt az időpontot tűztük ki, amikor újságírás szakkör is volt, ugye ott félfüllel hallgattam, hogy mi folyik itt, és nagyon megtetszett.
El tudjátok képzelni, hogy ha egyszer felnőttek lesztek, ami nem lesz olyan sokára, mint ahogy most gondoljátok, újságírással, rádiózással, médiában való munkával foglalkozzatok?
Én elbírom képzelni magamat ebbe a szakmába, de lehet, hogy csak másodállásnak.
Mint a tanárnő, hogy mondjuk tanítasz mellette?
Igen.
Ha nem is ez lesz a szakmám, hobbiként vagy valamiként szeretném űzni.
És amúgy tudod már, hogy mi szeretnél lenni?
Hát nagyon sok mindenre allergiás vagyok. Fruktózra, fehérjékre, nem sorolom fel mindet, mert az elég sokáig tartana. Szeretnék mindenmentes süteményeket készíteni.
És mit gondoltok? Tehát, hogy el tudjátok képzelni, hogy egyszer kollégák leszünk valahol?
Én egyébként el tudnám, mert nekem nagyon sokan mondták már, hogy jó versmondó hangom van, és hogy jó érzés hallgatni.
Visszatérve zárásként a DUE díjára. Angelika elmesélte nekünk, hogy hogy született ez a díjazott anyag, de nyilván ez a díj, ez nem Angelika neve szerepel az oklevélen, hanem a rádiótok neve, hogy Mire Fink, tehát ez mindannyiótól ki ez a díj. Mit éreztetek, amikor megtudtátok, hogy díjat értek el, mit jelent nektek ez az elismerés, akár az újság második helyezése is egy évvel korábbról?
Én tavaly még harmadikos voltam, még nem voltam itt, de amikor idén megtudtuk, hogy harmadikok lettünk, akkor mindenki elkezdett sikítani a remében.
Nagyon jó emlékeket hoztunk arról a ilyen díjátadóról. Nagyon sok ajándékot lehetett kapni, ilyen kérdésekre kellett válaszolni, és nagyon megtapsoltak minket, amikor a mi nevünket mondták.
Angelika, neked, mint aki benne voltál vastagon ebben a műsorban, ez mit jelentett, amikor megtudtad, hogy harmadik helyet értetek el ezzel?
Ez nekem nagyon nagy öröm volt, főleg azért, mert igaz, hogy csak egy viszonylag pár perces műsor, de elég sokat dolgoztunk vele. Vége felé már a nyelvbotlásokkal is sok baj volt, és hát ez nagyon nagy öröm számomra.
Megpróbálom összeszedni, amiket eddig mondtál. Hogy mi minden lehet a kultúra része. Tánc, zene, hímzés, foci, irodalom, népi ruhák, ja, meg a kolbász és a tokai aszú.
Motivál benneteket arra, hogy folytassátok? Akár a következő évi DUE pályázatra is készítsetek valami szuper újságot, szuper rádióműsort?
Minden egyes óra percében azon törekszünk, hogy minél jobb legyen vagy a rádiónk, vagy az újságunk, és minden évben nagyon várjuk, hogy megtudjuk az eredményünket, hogy nyertünk-e valamit, vagy esetleg most nem.
Jövőre teljesen más újságunk lesz, meg fogunk újulni, hogy hát ha megint a DUE-n jó helyezést fogunk elérni.
Kedves hallgatóink, Most hírösszefoglalóval folytatjuk az Európa Rádió kitekintőjét, utána pedig a diákok felkészítő tanárával, Bogdánfi Szőke Anettel folytatjuk a műsort. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Újabb adminisztrációs könnyítés segíti a kisgyermeket nevelő családokat, egyszerűsödik és felgyorsul a GYES ügyintézése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt írta, július 1-től a változás értelmében a gyermekgondozási díjra jogosult szülőknek az ellátás lejárta után nem kell kérelmeznie a GYES-t, annak megállapítása és folyósítása automatikusan úgynevezett hivatalból induló eljárás keretében történik majd, ismertette az államtitkár. Kifejtette, az intézkedés jelentős adminisztrációs könnyítést jelent a kisgyermeket nevelő családoknak. A módosításnak köszönhetően ugyanis nem kell a GYES-t kérelmeznie annak a szülőnek, aki GYED-ben részesült, a gyermek második életévének, ikergyermekek esetén a harmadik életévének betöltéséig. Ebben az esetben az illetékes kormányhivatal az egészségbiztosító által szolgáltatott adatok alapján hivatalból állapítja meg az ellátást. Július 1-e után csak abban az esetben kell benyújtani GYES iránti kérelmet, ha nem az a szülő kérelmezi, aki GYED-ben részesült. A kérelem elektronikus úton, ügyfélkapunk keresztül, a SZÜV felületéről is benyújtható, továbbá akkor is szükséges kérelmet beadni GYES-re, ha a GYED-re való jogosultság nem állt fenn a gyermek második, illetve harmadik életévig, hanem már azt megelőzően megszűnt. Új pszichoterápiás központ és családok háza nyílt a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában. A pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítő központ és a hosszabb kezelésen lévő gyerekek családjainak helyet adó két apartmanból álló ház elkészültéhez a kormány 50 millió forinttal járult hozzá. Velkei György, a Betesda gyermekkórház főigazgatója arról beszélt, hogy az isteni gondviselés annak bizonyossága látható ebben a most átadott új épületben. Az új központtal a néhány éve felépített, egyedülállóan szerteágazó gyermekpszichiátriai ellátásukban méltó és praktikus ellátóhelyhez juthatnak az ide segítségért forduló gyerekek és szüleik, tette hozzá. Németh Laura, a részleg vezetője úgy nyilatkozott, a Betesdában 2021 elején jött létre az a bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló pszichoterápiás részleg, ahol pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. Az ország bármely részéről fogadják a 8 és 18 év közötti gyermekeket és fiatalokat, a munkatársak 8 fős csoportokban dolgoznak. A beutaló köteles ellátást egyhetes intenzív vagy kéthetes ambuláns csoporttréningek keretében nyújtják. A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása június 22-én szombaton este 10 órától, június 23-án vasárnap este 10 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot a szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt az éjszakai időszakban szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. A felforrósodott vezetőfülkében várakozás nem csak egészségtelen, a továbbindulás után jelentősen leronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja, fűzte hozzá a minisztérium. A magyar szakképzés a világ legjobbjai közé tartozik, a magyar modell működik, hangsúlyozta Hankó Balázs leendő kulturális és innovációs miniszter a Szakmasztár Fesztivál emléklap átadó ünnepségén a parlamentben. Az eseményen az idei fesztiválon rendezett mintegy 60 szakma országos verseny döntőjén díjazott első három helyezettjei és felkészítői vettek át emléklapot. Hankó Balázs felidézte, hogy tavaly a szakmák európai bajnokságán a magyar szakképzés ezüstérmes lett, és közel van ahhoz, hogy elhozza az aranyat is. Mára az általános iskola elvégzése után 10-ből 6 tanuló választja a szakképzést, amely egyszerre biztosít szakmát, utána érettségit, majd továbbtanulási lehetőséget a modern, megújult és versenyképes autonóm magyar felsőoktatásban, fogalmazott. A magyar felnőttek több mint fele soha nem sportol, és ezt a legtöbben azzal indokolják, hogy nincs kedvük hozzá, illetve nincs idejük rá, derült ki az aktív életmóddal foglalkozó kutatásból. Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára arról beszélt, államtitkárságának a feladata, hogy minél több embert minél jobban megmozgasson, ezért keresik azokat az ötleteket, amelyek ezt lehetővé teszik. Az államtitkár elmondta, Magyarországon olyan alapos felmérés, amely megmutatja azokat a motivációkat, hogy miért és hogyan mozognak az emberek, az elmúlt 10 évben nem készült. Szükség volt egy ilyen kutatás elvégzésére, a Monsport Sarolta aktív életmód stratégia elkészülte előtt, jegyezte meg. A kutatás szerint a felnőtt népesség 43%-a legalább hetente mozog, azaz sportol vagy egyéb mozgást végez. Az életkor előre haladtával azonban csökken a rendszeresen mozgók aránya. A kutatás szerint a legtöbben otthon szoktak mozogni. A testmozgást végzők 18%-a edzőterembe vagy fitnessközpontba jár.
Az időjárásról.
Pénteken változó vastagságú és mennyiségű fátyolfelhőzet, illetve szaharai por szűri zavarja a napsütést, emellett gomoly felhők is képződhetnek, esőre nem kell számítani. A keleti szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között várható, a déli ország részben lesz a legmelegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották. Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Ha nevetek, lesz még munka. ezek a szavak orba hullanak. Ezek a jelek nem segítenek.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, mint ígértem, folytatjuk az Orosházi Református Iskola diák médiásairól szóló összeállításunkat. A következő percekben Bogdánfi Szőke Anett tanárnővel beszélgetünk, aki a újságszerkesztőség és a rádió szakkör vezetője. De miért vállalja egy magyar tanár, hogy újságot és rádióműsort szerkesszen általános iskolás diákokkal? Van-e tabu téma egy diák médiumban? És hogy állnak mindehhez az iskola tanárai? Például adnak-e interjút a diák újságíróknak? Bogdánfi Szőke Anettet hallják.
Hallgatta itt fél órán keresztül a diákjait beszélni. Mit gondol róluk? Büszke rájuk?
Rettenetesen büszke vagyok rájuk, és azért is nagyon jó ez a találkozó, mert így legalább kimondhatjuk egymásnak, hogy mennyire fontos ez az egész nekünk. Tehát, hogy nem csak a munkáról szól, meg hogy határidő, meg gyerünk már, hanem végre egy kis érzelmi részre is jut idő. És olyan jó hallani a szájukból, hogy ez fontos nekik, és a jövőben is tervezik, és úgy gondolják, hogy évek óta is szívesen csinálják majd, és nekem ez egy nagyon fontos visszajelzés.
Ugorjunk az elejére. Hogyan kapta meg ezt a feladatot az iskolán belül, hogy van egy, ahogy szoktuk mondani, alulról jövő igény a diákokban, hogy legyen újság, meg aztán rádió, és hát önt delegálták ez a feladathoz?
Hát nem tudom, hogy a diákság részéről volt-e igény. Igazából az igazgatónő fejéből pattant ki az ötlet, hogy legyen egy iskola újságunk, ugye ezzel indult. Mivel én úgy kerültem ide tavaly az iskolába, hogy mellette a helyi médiánál dolgoztam, mint újságíró és szerkesztőriporter, így ismertem az igazgatóasszonyt is, és mikor idejöttem óraadónak, akkor mondta, hogy mennyire jó lenne egy iskola újság, vágjunk bele, próbáljuk meg. Ő minden feltételt biztosít hozzá, és akkor már csak gyerekeket kellett keresni, ami nem volt annyira egyszerű, mert 4-től 8. osztályig hirdették meg, viszont szinte csak 4-esek jelentkeztek, 1-2 5-es volt, úgyhogy izgultunk is, hogy hú, ilyen apróságokkal majd hogy lehet érdemi munkát készíteni, de aztán valahogy úgy egymásra hangolódtunk, és jöttek a jobbnál jobb ötletek, és ami nagyon fontos volt, hogy rengeteg tagcsere volt, már mert csak a kemény mag maradt, mert annyira önállónak kell lenni itt a gyerekeknek tényleg, és annyira kreatívnak, és nagyon sokszor magukra vannak utalva, mert 15 fele nem tud az ember menni, és mivel mindenki máson dolgozik, nem tud folyamatosan figyelni rájuk, hogy végül azok maradtak, akik képesek arra, hogy önállóan ilyen szép produktumokat helyezzenek az asztalra.
Akkor bocsánat, én tévedtem, az a rádió volt, amit a diákok kezdeményeztek ezek szerint, és akkor az újság az a igazgatónőtől jött. Köszönöm a pont. pontosítást. Jól értem, hogy volt önben azért egy kis kétel, amikor megjelentek a negyedikesek, hogy nehogy lesz ebből az első újság?
Volt kéte is, meg izgalom is, mert szerettünk volna mielőbb kézzelfogható eredményt, egy iskola újságot, amit oda tehetünk a diákság elé, oda tehetünk az igazgatóság elé, és tényleg nagyon csöbb gyerekekről volt szó, és azért ennyi oldalt megírni, kijavítani, tördelni, szerkeszteni nem kis feladat, tehát volt izgalom, de hát aztán végül is abban maradtunk, hogy legyünk negyedéves lap, és akkor nem kell talán annyira kapkodni, 3 hónapunk van egyet elkészíteni, ezt általában 8-a volt, hogy 12 oldalt. Kértem a gyerekeket, hogy otthon is dolgozzanak rajta, tehát ne csak az a szakköri másfél óra, hanem igenis úgy jöjjenek már, hogy megvan esetleg egy interjú, vagy megbeszélték az alanyjal, hogy akkor most interjúznak, hogy tényleg gördülékenyen, gyorsan menjen a munka. Tehát, hogy azért terhelve vannak rendesen.
A háttérben hallatszódott némi zene, ezt a hallgatóknak mondom, hogy ez az iskola csöngője volt, bármilyen meglepő is, nem az ő gyerekkorukban ismert csöngő, hanem egy vidám dallam szólít a gyerekeknek, hogy kezdődik a következő óra. Szinte már-már rádiószignál. Mit tanít meg nekik az újságírásról? Tehát például, hogy említi, hogy interjút kell szervezni, mesélték a lányok, hogy interjúkat készítettek, azért az... Mi tudjuk, hogy az nem annyi, hogy az ember odaül valaki mellé, és akkor már meg is vannak a kérdések, hanem arra fel kell készülni, stb. Tehát milyen háttérmunka zajlik ahhoz, hogy aztán elkészülhessen az újság vagy a műsor?
Nem tartottam több órás alapozást a gyerekeknek, hanem beledobtam őket a mély vízbe. Igazából arra emlékszem, hogy amikor arról volt szó, hogy eseményre mennek, vagy riportot készítenek, akkor mondtam, hogy ahol, mikor, ki, miért, milyen céllal, kérdések hangozzanak el, de sok interjúra például ők már úgy mentek el, amikor például tanárokkal készítettek hobbiról, vagy valami gyerekkori történetről beszélgettek, hogy rájuk bízom. Volt, aki persze kért segítséget, hogy szerintem mit lenne érdemes kérdezni, de igazából nagyon alapvető információkat mondtam el nekik a címmel kapcsolatban is, a bevezető liddel kapcsolatban is, avval kapcsolatban is, hogy milyen arányban legyen a kérdés-válasz, tehát hogy ilyen minimális, és amikor már ők ebben megvoltak, akkor utána csinosítgattuk. De mondom, valahogy az idő tényező, vagy az idő annyira szorított sokszor, hogy az volt, hogy menjetek, csináljátok, gyertek vissza, és akkor majd utána próbáljuk úgy szerkeszteni, hogy jó legyen.
Témáik? Felmerül benne, hogy van olyan, amire nemet kell mondani? Vagy mennyire kell őket irányítani, segíteni, hogy milyen témájuk legyen, mennyire vannak olyan kész ötleteik, hogy na akkor ezt nagyon jó csináld.
Szerintem az a legjobb ebben a két szakkörben, hogy egy picit a gyerekek önmagukat is jobban megismerhetik, és kibonthatják, mert sokszor érzem azt, hogy több lenne bennük, hogyha bátrabbak lennének, de mivel egy iskolában vagyunk, az van bennük, hogy na hát akkor finoman a kérdésekkel, finoman a gondolatokkal és a témákkal, és akkor szinte néha úgy kell mondani, hogy de bátran, ami neked tetszene, amit szerinted az osztálytársad szívesen olvasna, vagy te szívesen hallgatnál. Van, aki nagyon-nagyon kreatív köztük, és még másik 5 embernek is szívesen ad témát, valakinek nehezebben megy a témakeresés, témaválasztás, de azért is jók a rovatok például, mert a találós kérdések, könyvajánló, filmajánló, játékajánló, illetve tanárok gyerekkori sztoria, amit említettem, tanárok hobbiai, sporteredmények a gyerekektől, esetleg a tanárok, akik van be sportonak, tehát hogy ezek igazából kicsit ilyen visszatérő gondolatsor alapján készülnek, csak épp mást keresünk meg interjú alanynak, és akkor emellé van még néhány olyan téma, ami mondjuk egyszeri, és kicsit különlegesebb, szóval visszatérve kicsit még érzem néha bennük a feszélyezettséget, hogy tényleg egy iskolában mi az, amit szabad, mi az, amit nem, de talán most az új újság egy picit engedi őket abba az irányba nyitni, hogy még kreatív abbak legyenek, mert most tényleg nekik kell megtölteni egy oldalt tartalommal, és annak az oldalnak teljesen róluk kell szólni, őket kell tükrözni, és ebben remélem, hogy még jobban bele tudják majd tenni önmagukat.
Ha már itt említette a témák között a tanárok gyerekkori emlékeit, akkor hadd kérdezzek önről egy gyerekkori emléket. Van iskola médiás emléke, tapasztalata? Gyökerezik valahonnan az, hogy ön most diákszerkesztőséget vezet?
Igen, én a gádorosi, akkoriban még Néman Valéria általános iskolában jártam, most már egy katolikus általános iskoláról van szó. Ott tanultam 1-8. osztályig, és ha jól emlékszem, talán 7. osztály is lehettem, amikor kézzel készítettük az iskola újságot annak idején, és például ez a tanári sztorik, ez pontosan innen jön, Még a rovat címre is emlékszem, hogy Cikki sztorik tanárokról, ez volt a neve, persze ez volt a legnépszerűbb az újságban, de mindig sikerült azért olyat találnunk, aki egy-egy ilyen különlegesebb történetet megosztott, és azt is nagyon szerettem, és én is úgy éreztem, mint a gyerekek, hogy minden héten várom, és alig várom, hogy megjelenjen a következő, és talán ez még szintén a nagyon jó ebben a szakkörben, hogy kézzelfogható eredménye van a munkánknak, amit belefektetünk. Egyrészt nyilván az újság, meg a rádió, meg aztán, hogy kirakhatjuk majd ezeket a gyönyörű okleveleket, az pedig a másik.
Ön mit érzett, amikor megtudta a díjakat? Nyilván örült, gondolom, a diákjaival is, de önnek személy szerint mit jelentett ez a két elismerés?
Nehezen akartam elhinni, mert mint ahogy említettem korábban, az első iskola újság volt, amit összehoztunk és elküldtünk, tehát akkor nem arról volt szó, hogy sok éves tapasztalat is finomodott és fejlődött, hanem elsőre sikerült egy olyat létrehozni, ami második lett. Fantasztikus érzés volt. Itt a rádiónál szintén az első tematikus adás volt, amit elkészítettünk, és hát csak azt jelzi, hogy jó úton járunk, és hogy megéri ennyi energiát beletenni, mert igaz, hogy mi úgymond a jutalom részét nem tudjuk felhasználni, mert egy olyan, a DUE pályázatnak a jutalma egy táborozáshoz nyújt támogatást, amit még a gyerekek nem tudnak igénybe venni az életkoruk miatt, de magáért, az oklevérért, az elismerésért nagyon, nagyon megérte.
És ha a másik dolog, említette itt a tanárok ciki történetei rovatot, innen ide hagyugorjak vissza, hogy a kollégái hogyan fogadják az újságot, meg a rádiót. Feltételezem csak úgy az egész társadalomra gondolva, hogy nem mindenki szeret mondjuk interjút adni, és akkor megjelennek a diákok, és nem tudom, a ciki sztori rovat itt tovább éle a Mirefingben, vagy nem, de hogy föltesznek kérdéseket, személyes kérdéseket is, hobbira vonatkozó, magánéletre vonatkozó kérdéseket, szívesen válaszolnak, elhárítják, ilyen-olyan, kellett-e önnek kicsit puhítani némelyik kollégáját, hogy na, kérlek, válaszolj már a kérdésre.
Hát, ahogy fogalmazott, az ilyen-olyan reakciók, az teljesen helytálló volt. Többségében szerintem nyitottak, ezt nézem közben a gyerekeket is erősen bólogatnak. Persze van olyan is, aki azt mondja, hogy ebből kimaradna, neki ez nem fontos. Olyannal is találkoztunk már, aki esetleg visszakérte az anyagot, hogy ő szeretné megjelenés előtt átolvasni. Olyannal is találkoztunk, aki azt mondta, hogy ő inkább írásban adna választ a kérdésekre, nehogy esetleg félreértsünk, félrefogalmazzunk valamit. Szóval, hogy változó. Sokszor kaptunk már pozitív visszajelzést rádióadásra vonatkozóan, újságra vonatkozóan is. Jól esik az embernek egy kis vállonveregetés, persze. Valaki elsétál mellette, valakit egyáltalán nem érdekel, hogy mi ebben foglalkozunk, vagy esetleg kollégát, tanítványt megtalálhat benne. Ezt is elfogadjuk, de például nekem nagyon jó leső érzés volt, mikor bementem egyszer egy első osztályba, és ott láttam, hogy a tanítónéni olvassa fel a gyerekeknek a cikket, és ez nagyon megható volt.
Hagyj zárjam a beszélgetést azzal, amit a diákoktól is kérdeztem, hogy ők elmondták magukról, hogy el tudják-e képzelni, hogy újságírók vagy rádiósok lesznek, médiában dolgoznak majd, ha felnőttek lesznek. Ön, mint aki tanárként is nyilván látja, hogy honnan hova fejlődik egy diák, meg újságíróként is látja, hogy milyen pályán dolgozunk, el tudja róluk képzelni, hogy valaha mondjuk kollégák lesznek?
Igen, és most nyilván nem szeretnék nevet mondani, de van köztük konkrétan olyan, akiben nagyon látom a lehetőséget. Egyrészt a precizitása, az igényessége miatt is, munkabírása miatt is, meg tudom, hogy ő az, aki még kér időt, már másfél óra eltelt, de még utána, hogy még maradna, és még dolgozna rajta, és még szeretne egy kicsit, és szerintem ehhez a szakmához borzasztóan kell ez a kitartás és lelkesedés, és az, hogy ne fáradjunk bele, és benne például ez megvan. Valakinek inkább hobbi, valaki inkább úgy látom, hogy a társaság miatt jön esetleg, vagy azért, mert borzasztóan szabadok a szakköri órák, ez nem hangzott el, de egyébként tényleg nagy hangzavarral vagyunk. Ha most az asztalon fekszenek éppen, vagy föntülnek, az se probléma, mert tényleg majdnem, hogy minden szabad, mert szerintem ez igazából nem válik a rovására se az újságnak, se a rádiónak, tehát szerintem ezt a szabadságot is nagyon élvezik, ami ott van, de valaki igen azért van ott, mert tehetséges is talán. talán a jövőben hallhatjuk majd a hangját. Mennyire fontos egy jó szerkesztőségbe, csak oldalra néztem az egyik tagra, és rájöttem, mondjuk neki mi az erőssége, hogy a mindenki másban jó, és így jön össze a nagy egész. Hogy például a gyerekekkel szoktam javítatni is, tehát korrektúrázzák ők is az újságot, és valaki mondjuk olyan, hogy jaj, ne, ide ne rakja elém. Más meg borzasztóan élvezi azt a feladatot, hogy végigolvashatja, kijavíthatja, szól, két szó közt ütöttem, vagy bármi apróságot észrevesz, és nagyon büszke magára, és ez a jó, hogy megvan, hogy ki mihez ért, és akkor így rakjuk össze.
Ebből kiindulva azt is mondja, hogy akkor nem egyetlen diák van, akire azt mondja, hogy el tudja képzelni, hanem több van köztük, csak lehet, hogy valaki nem riporter lesz, vagy műsorvezető, hanem mondjuk korrektor, vagy szerkesztő.
Pontosan, így van, igen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bogdánffy Szőke Anettet, az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola magyar tanárát, a Diákújság és Diákrádió szakkörök vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Dobozt. Nézem az ágy mellett, az asztalon egy öreg kulcs, mi nyitja az életet. Zárdott a szem, felnyitom, átkutatom. A könyveim s egy kártyajáték, amit most előveszek. Az osztó, a játszótárs és minden én leszek. A virágos réteg vígan a fák mellett, egy látomás, nem tudhatom, mit kezdjek veled. Csak ringat a szél, álmodom, átutazom. Az álmaim s egy kártyajáték, amit most előveszek. Az osztó, a játszótárs és minden. Roskadozik támaszra várt, a piros hetessen a kezemben, állapvár a küzdelemben. Játszani, de nem lehet, ugyanúgy élni az életet, de piros hetessen a kezemben, állapvár a küzdelemben.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban.